Mint mondottam, túlságosan is kockázatos. Persze, mondta Colgate, úgy is elkerülhetett volna az öbölbe, hogy megkerüli csónakon. Ez már sokkal életre valóbb gondolat, bólintott Weston. Ha a közeli öblök valamelyikében készenlétben állott egy csónak, akkor nyugodtan ott hagyhatta az autót, oda elvezett vagy itorlázott a Pixi öbölbe, végrehajtotta a gyilkosságot, visszaelvezett, beszállt a kocsiba, és úgy érkezett meg ide azzal a mesével, hogy szellóban volt, eltévedt, amit persze, és ezt az őrnagy nagyon jól tudja, nehezen lehetne megcáfolni. Igaza van, uram? Hát, mondta a rendőrfőnök, ezt magára bízom, Colgate. Fésülj át nagyon alaposan a környéket. Tudja már, mit kell tennie. Most pedig fogadjuk Miss Brewstert. Emily Brewster nemigen tudta lényeges adatokkal kiegészíteni azt, amit már úgy is tudtak. Miután Miss Brewster elismételte a történetét, Weston megkérdezte. Tehát semmivel sem segíthet nekünk? Sajnos nem, mondta Emily Brewster kurtán. Az egész ügy borzasztó, de bízom benne, hogy csak hamar kiderítik, mi rejlik mögötte. Remélem, mondta Weston. És a munkájuk nem is lehet nagyon nehéz, jegyezte meg Emily Brewster szárazon. Hogy érti ezt, Miss Brewster? Bocsánat, igazán nem akartam kioktatni. Mindössze csak arra gondoltam, hogy egy ilyenfajta nő esetében a nyomozás nyilván könnyebb. Azt hiszi, mormolta Poirot. Na persze, csattant Miss Brewster hangja, ismerem az ilyesmiket. De mortu nilnisi bonum, a holtakról vagy jót, vagy semmit. De attól a tények csak tények maradnak. Ez a nő minden ízében romlott volt. Más se kell tenniük, mint a gusztustalan múltjában vájkálni egy keveset. Maga nem szerette? Kérdezte Poirot finoman. Túl sokat tudok róla. Amikor Miss Brewster észrevette a rászegeződő kérdő pillantásokat, folytatta. Az egyik unokatestvérem az Erskine családból nősült. Mint bizonyára hallották, ez a nő rávette az öreg Sir Robert Erskine-t, aki akkor már második gyermekkorát élte, hogy vagyon a túlnyomó részét családja mellőzésével ráhagyományozza. És? Kérdezte Weston ezredes. A család ezt rossz néven vette? Természetesen. Az öregember kapcsolata ezzel a nővel már önmagában véve is botrány volt. Ehhez járult még, hogy valami 50 000 fontot hagyott rá, amiből igazán mindenki megítélheti, miféle nő lehetett. Tudom, hogy a véleményem könyörtelennek hangzik, de mégis ki kell mondanom, hogy a világ Arlena Stuartjai kevés rokonszenvet érdemelnek. Még egy más esetről is tudok. Egy fiatalemberről van szó, aki teljesen elvesztette a fejét miatta. Már természetétől fogva is hajlamos volt a zabolátlanságra, és Arlenával való kapcsolata aztán megadta neki a kegyelemdevést. Valami zavaros részvényügyletbe bonyolódott, csak azért, hogy pénzt szerezzen Arlena kedvtelései számára. Végül aztán épp hogy megmenekült az igazságszolgáltatás kezéből. Ez az asszony mindenkit megfertőzött, akivel csak dolga volt. Láthatják, hogy rontotta meg a fiatal Redfernt? Nem, attól tartok, hogy semmi részvétet nem kelt bennem a halála. Bár természetesen jobb szerettem volna, ha vízbe ugrik, vagy leveti magát egy szikláról. Nem túl kellemes, ha az embert megfojtják. És azt hiszi, hogy a gyilkos olyas valaki lehetett, aki a múltjából bukkant fel? Igen, azt. Valaki, aki a szárazföldről érkezett úgy, hogy senki sem látta? Miért látta volna bárki is? Mindannyian a strandon voltunk. Úgy hallom, a Marshall kislány és Christy Redfern a sirályöbölben voltak, tehát senki útját nem keresztezték. Marshall kapitány a szállodában tartózkodott, a szobájában. Hát akkor ki a csuda látta volna meg? Talán az egy Miss Dunley kivételével. Miss Dunley hol volt? Abban a sziklába vájt mélyedésben üldögélt, aminek Napos Párkánya neve. Láttuk is őt ott, Mr. Redfern meg én, amikor körbevesztünk a sziget körül. Lehet, hogy igaza van, Miss Brewster, mondta Weston ezredes. Én pedig biztos vagyok benne, hogy igazam van, mondta Emily Brewster határozottan. Ha egy nő egész valója nem más, mint undok ocsmányság, akkor élete titkának a megfejtését legkönnyebben ő maga szolgáltathatja. Nem osztozik a véleményemben, Monsieur Poirot? Hercule Poirot felnézett. Pillantása találkozott Miss Brewster bizakodó tekintetével. De, igen, osztozom mindabban, amit éppen az imént mondott, mondta. Arlena Marshall halálának legjobb és egyedüli megfejtése az életében rejlik. No hát akkor, mondta élesen Miss Brewster. Ott állt, kiegyenesedve, konokul, higgadt, magabiztos pillantását egyik férfiról a másikra jártatva. Biztosíthatjuk arról, Miss Brewster, mondta Weston ezredes, hogy semmi olyan nyomot nem fogunk figyelmen kívül hagyni, amely Mrs. Marshall múltjában fellelhető. Emily Brewster távozott. Colgate felügyelő, aki az asztalnál ült, helyet változtatott. Ez aztán az elszánt nő, mondta elgondolkozva. Az bizony. Jól bele is mart a halott hölgybe, beleám. Megállt egy percre, és tűnődve tette hozzá. Tulajdonképpen sajnálom, hogy olyan megingathatatlan alibije van erre az egész délelőtre. Nem figyelte meg a kezét, uram? Olyan nagy, mint egy férfi. Markos egy nő személy, van olyan erős, mint egy férfi, sőt, soknál még talán erősebb is, én mondom. Ismét szünetet tartott. Poirotra vetett pillantása szinte már könyörgő volt. És azt mondja, monsieur Poirot, hogy egész délelőtt nem hagyta el a strandot? Poirot lassan megrázta a fejét. Kedves barátom, azelőtt jött le a strandra, ahogy Mrs. Marshall odaérhetett a Pixieöbölbe, és addig volt a szemem előtt, amíg útnak nem indult Mr. Redfernnel a csónakban. Hát akkor, szólt Colgate felügyelő elborultan, csak ugyan tisztázva van a szerepe. Ami viszont láthatóan bántotta a felügyelőt. Hercule Poirot, mint mindig, most is őszinte gyönyörűséget érzett, amikor megpillantotta Rosamund Darnley-t. A lány még az olyan dísztelen alkalomba is tudott valami sajátságos méltóságot vinni, mint amilyen a rendőri kihallgatás gyilkossági ügyben. Weston ezredessel szemben ült le, és feléje fordította komoly és értelmes arcát. Szüksége van a nevemre és a címemre? Kérdezte. Rosamund N. Darnley vagyok. Női ruhaszalonom van ezen a néven, Rosamund RT, a Brook Street 622 alatt.
Köszönöm, Miss Darnley. Tudna valami olyasmit mondani, amivel a munkánkat segíthetné?
Nem hiszem, hogy tudok.
Ön merre járt ma?
Körülbelül 9:30 reggeliztem, aztán felmentem a szobámba, és néhány könyvet vettem magamhoz, meg a napernyőmet, ezeket magammal vittem a lapos párkányra. Akkor úgy 10:25 volt. 11:50 előtt érkeztem vissza a szállodába, felmentem a szobámba, magamhoz vettem a teniszütőmet, és lementem a pályára, ahol ebédig teniszeztem.
Tehát körülbelül 10:30-11:50 azon a sziklarejteken volt, amelyet a szállodában napos párkánynak neveznek?
Igen.
Találkozott Mrs. Marshall-al ma délelőtt?
Nem.
Látta-e onnan, ahol ült, amint a tutaján a Pixieöböl felé evezett?
Nem hinném, tudnélik olvastam. Persze időnként felnéztem a könyvemből, de valahányszor felpillantottam, a tengeren nem látszott semmi.
Mr. Redfernt és Miss Brewstert sem vette észre, mikor arra haladtak?
Nem.
Ön úgy tudom, ismerte Marshall kapitányt.
Marshall kapitány családom régi barátja. Valamikor gyermekkorunkban szomszédok voltunk. Most azonban már sok éve nem láttam. Van már talán 12 is.
És Mrs. Marshall?
Azt megelőzően, hogy itt találkoztunk, talán 10 szót sem váltottam vele.
Tudomása szerint Marshall kapitány és a felesége között egyetértés volt?
Tökéletesen.
Mit gondol, Marshall kapitány nagyon odaadóan szerette a feleségét?
Lehet, mondta Rosamund. Erről nem sokat tudnék mondani. Marshall kapitány meglehetősen régi módi ember. Nemigen sajátította el azt a modern szokást, hogy boldog-boldogtalant traktáljon magánélete keserveivel.
Szerette Mrs. Marshallt, Miss Darnley?
Nem. Ezt az egytagú szót Rosamund oly nyugodtan és higgadtan ejtette, hogy csak annak hangzott, ami volt. Egy tény puszta rögzítésének.
És miért nem?
Rosamund igyekezett lenyelni mosolyát. Bizonyára felfedezték már, mondta, hogy Adelina Marshall nem volt népszerű nemének körében. A nők halálra untatták, és ebből nem is csinált titkot. Mindamellett szívesen foglalkoztam volna az öltöztetésével. Nagy tehetsége volt a ruhákhoz. Mindig a megfelelőt viselte, és mindig hibátlanul. Örültem volna neki, ha a vevőm lett volna.
Sokat költött ruhákra?
Feltétlenül. De hát volt saját pénze is, meg persze Marshall kapitány is igen jó módú.
Hallott valamit arról, vagy észrevett valami olyasmit, Miss Darnley, hogy Mrs. Marshall zsarulás áldozata volt?
Rosamund Darnley kifejező arcán őszinte csodálkozást tükröződött.
Zsarulták Arlinát?
Kérdezte.
Úgy látom, a gondolat meglepi.
Meg, nagyon is. Teljesen képtelennek találom.
De azért lehetséges.
Minden lehetséges, ezt az ember hamar megtanulja a világban. De mégis csodálkozom, hogy ugyan mivel zsarolhatták Arlénát.
Feltehetően voltak olyan dolgok, amelyek, ha napvilágra kerülnek, rendkívül kellemetlenek lettek volna Mrs. Marshall számára a férje miatt.
Hát igen, igen. A szavaiban rejlő kételkedést is megmagyarázta akkor, amikor félig meddig mosolyogva ezt mondta. Tudom, hogy a válaszom szkeptikusnak tűnik, de hát tudják, Arléna meglehetősen egyértelműen viselkedett. Nem is nagyon törekedett arra, hogy tiszteletet parancsoló benyomást keltsen.
Eszerint azt hiszi, hogy a férje tudotta a Mrs. Marshall és más személyek között fennálló intim kapcsolatokról?
Szünet támadt. Rosamund a homlokát ráncolta. Amikor végre megszólalt, lassú, kelletlen hangon azt mondta. Igazán nem is tudom, mit gondoljak. Mindig azt hittem, hogy Kenneth Marshall nem pózol, amikor elfogadja a feleségét olyannak, amilyen. Hogy nem voltak illúziói vele kapcsolatban. De lehet, hogy nem így van.
Úgy gondolja, hogy feltétlenül bízott benne?
A férfiak oly ostobák, mondta Rosamund szinte haragosan. És Kenneth Marshall is. Hiába van az a magára erőszakolt modora. Nem e világra való. Lehet, hogy tényleg vakon bízott az asszonyban. Lehet, hogy azt gondolta, csak csodálják, és semmi egyéb.
És ön nem tud senkiről, azaz nem hallott senki olyanról, akinek feltehetően oka volt arra, hogy haragot tápláljon Mrs. Marshall iránt?
Rosamund Darnley mosolygott. Csak méltatlankodó feleségeknek, mondta. De minthogy megfojtották, azt kell feltételeznem, hogy férfi ölte meg.
Ez igaz.
Nem, mondta aztán Rosamund elgondolkozva, senki ilyen nem jut az eszembe. De persze, ha volna is valaki, nekem arról nem muszáj tudnom. Olyas valakit kell megkérdezniük, aki a szorosabb környezetéhez tartozott.
Köszönöm, Miss Darnley.
Rosamund egy kis fordulatot tett a székében. Monsieur Poirot nem tesz fel semmilyen kérdést? Kérdezte. Alig észrevehetően ironikus mosolya Poirotra villant. Hercule Poirot mosolygott, és tagadólag rázta a fejét.
Nincs mit kérdeznem, mondta.
Rosamund Darnley felkelt, és kiment. Arlena Marshall egykori hálószobájában álltak. Két erkélyablak nyílt a balkonra, ahonnan a strandra és a tengerre lehetett látni. A napfény beömlött a szobába, és ott villogott azoknak az üvegeknek és tégelyeknek kusza összevisszaságán, amelyek Arlena toalettasztalkáján álltak. Volt itt mindenfajta szépségápolószer, amit csak a kozmetikai cégek kitaláltak. És a női báj eme fegyverei között most három férfi mozgott céltudatosan. Colgate felügyelő ide-oda járt, és fiókokat nyitogatott. Hirtelen felhorkant. Egy csomó összehajtogatott levélre bukkant. Weston meg ő tüstént nekiláttak, hogy átfussák. Hercule Poirot a ruhás szekrényhez lépett. Kinyitotta az ajtaját, és elbámult a ruháknak, sportöltözeteknek azon a sokaságán, ami elébe tárult. Kinyitotta a szekrény másik részét. Habkönnyű fehér nemű halmai villantak elő. Egy széles polcon csak kalapok voltak. Még két strandkalap, az egyik borvörös, a másik halványsárga, egy nagy havai szalmakalap, egy sötétkék, körben lehajtott vászonkalap, és még három vagy négy olyan kis, lehetetlen formájú apróság, amelyeknek darabjáért nyilván súlyos fontokat fizettek. Azután egy sötétkék sapkaféle, egy szinte bóbitányi fekete bársony készítmény, és végül egy halvány szürke turbán. Hercule Poirot ott állt a szekrény előtt, nézegette a holmikat, ajkára alig észrevehető, elnéző mosoly húzódott.
Les femmes, mormolta.
Weston ezredes akkor már újra összehajtogatta a leveleket.
Hármat Redfern írt, jelentette ki. Ostoba fickó. Még egy pár év és megtanulja, hogy ne írkáljon leveleket nőknek. Az asszonyok mindig megőrzik a leveleket, és aztán megesküsznek, hogy elégették őket. Van itt is egy abból a fajtából, amit el kellett volna égetni. Olvassa csak el!
Poirot felé nyújtotta a levelet, aki átvette.
Édes Arléna, Istenem, de le vagyok törve. Hogy én most kimenjek Kínába, és talán ismét évekig ne lássalak, sohasem hittem volna, hogy egy férfi úgy belebolondulhat egy nőbe, mint én beléd. A csekket köszönöm. Ezzel az ügy bírósági része rendeződött, bár éppen csak, hogy megúsztam, és mindezt miért? Mert azt akartam, hogy sok pénzed legyen. Meg tudsz nekem bocsátani? Gyémántokat akartam a füledbe aggatni, az édes, aranyos füledbe, a nyakadra meg óriási tejfehér gyöngyöket, bár azt mondják, ezeket mostanában hamisítják. Akkor hát inkább egy mesebeli smaragdot? Igen, ez lett volna az igazi, egy hatalmas, hűvös, zöld smaragd, teli rejtett tűzzel. Ne felejts el, de tudom, hogy nem is fogsz elfelejteni, mert az enyém vagy örökre. Pá, 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 J.N.
Érdemes lenne utána járni, mondta Colgate felügyelő, vajon ez a J.N. csak ugyan kimente Kínába, mert esetleg ő az, akit keresünk. Előbb belebolondul a nőbe, eszményíti, aztán egyszerre rájön, hogy palira vették. Egyébként úgy tűnik nekem, hogy ez az a fiú, akit Miss Brewster is említett. Azt hiszem, ez az adat még nagyon hasznosnak bizonyulhat. Hercule Poirot bólintott.
Igen, mondta, ez a levél csak ugyan fontos. Én nagyon fontosnak tartom.
Megfordult és végignézett a szobán, a toalettasztalka üvegein, a nyitott szekrényen, egy nagy Pierrot babán, amely szemérmetlenül hevert az ágyon. Bement Kenneth Marshall szobájába. Ez közvetlenül a felesége szobája mellett nyílt, de nem abból, és erkélyesen volt. Ugyanarra nézett, mint az asszony szobája. Két ablaka is volt, de azért sokkal kisebb volt. A két ablak között aranyozott tükör lógott a falon. A jobboldali ablak melletti sarokban állt az öltöző asztalka, ezen két ébenfahátú kefe, egy ruhakefe és egy üveghajszesz. A baloldali ablak melletti sarokban íróasztal, rajta nyitott írógép, mellette pedig irattartóban elrendezett iratok. Colgate gyorsan átvizsgálta az iratokat.
Minden teljesen hitelesnek látszik. Ó, hisz itt az a levél, amit Marshall délelőtt említett. 24-én kelt, azaz tegnap. És itt a boríték, rajta Leatherhamban mai bélyegzővel lepecsételt bélyeg. Ez is teljesen rendben van. Majd mindjárt meglátjuk, módjában volt-e Marshallnak előre elkészíteni a válaszát.
Leült.
Akkor ezt a munkát átengedjük magának, Colgate, mondta Weston ezredes. A többi szobán épp csak keresztül futunk. Senkinek sem szabad belépni erre a folyosóra, és így az emberek most már egy kicsit türelmetlenkednek.
Ezután Linda Marshall szobájába mentek. Ez keletre nézett, ablakaiból a sziklák felett a tengerre lehetett látni. Weston körbejáratta a tekintetét.
Nem igen hiszem, hogy itt akadna érdekes látnivaló, mormogta. De azért lehetséges, hogy Marshall valami olyasmit rejtett a lánya szobájába, amiről nem akarta, hogy a kezünkbe kerüljön. Bár nem nagyon valószínű, mert hiszen ebben az esetben semmiféle fegyvertől vagy más egyébtől nem kellett megszabadulnia.
Azzal kiment. Hercule Poirot azonban a szobában maradt. Valamit talált a kandallóban, ami érdekelte. Mintha valamit nem is oly régen elégettek volna itt. Letérdelt, munkához látott. Amit talált, azt kirakta egy darab papírra. Egy nagy, alaktalan gyertyamasszát, zöld papírnak vagy kartonnak a maradékát, amely feltehetően egy leszakítható naptárból származott, mert az egyik éppen maradt darabkáján még látszott az ötös szám, és ennyi szöveg: nem est, ne, pont, pont, pont. Volt aztán még ott egy közönséges gombostű, és valami elégett szerves anyag, ami valószínűleg haj volt. Poirot mindezt szép sorjában elrendezte, aztán csak nézte.
Tedd a nem est, ne álmodj róla csak, mormolta. C'est possible. De mégis mit kezdjek ezzel az egész gyűjteménnyel? C'est fantastique.
Felszette a gombostűt, és pillantása éles lett, szeme zöldes fényt lövelt.
Pour l'amour de Dieu! Lehetséges volna?
Hercule Poirot felemelkedett térdelő helyzetéből a kandalló előtt. Lassan körülnézett a szobában, és ezúttal valami egészen más tükrözött az arc kifejezése. Komor volt, szinte szigorú. A kandalló párkánytól balra néhány polc volt, rajta egy sor könyv. Hercule Poirot elgondolkozva nézegette a címeket. Egy biblia, Shakespeare műveinek egy ütött kopott példánya, William S. házassága Mrs. Humphrey Ward-tól, a fiatal mostoha Charlotte Young-tól, a Shropshire ifjú gyilkossága székesegyházban Eliottól, Shaw Szent Johannája, elfújta a szél Margaret Mitchell-től, az égő udvar Dixon Carr-tól. Poirot két könyvet emelt ki, a fiatal mostohát és a William S.-t. Fellapozta őket, és egy pillantást vetett a kölcsönkönyvtár jelére belül a címlapon. Amikor már éppen visszatenni készült a könyveket, hirtelen egy másik könyvre lett figyelmes, amelyet a többi mögé lökött valaki. Testes kis kötet volt, barna borjú bőrbe kötve. Kiemelte és fellapozta. Nagyon lassan bólogatni kezdett.
Szóval igazam volt, mormolta Poirot. Igen, igazam volt. De hát ami a másikat illeti, lehetséges volna? Nem, nem. Hacsak?
Mozdulatlanul állt, bajusszát simogatva, mialatt agya megállás nélkül sorakoztatta az érveket és ellenérveket. Újra azt mondta halkan.
Hacsak!
Weston ezredes bekukkantott az ajtón.
Nincs csak Poirot, még itt van? Megyek már, megyek!
Kiáltotta Poirot. Kisietett a folyosóra. Linda szobájával a Redfern házas páré volt szomszédos. Poirot benézett, és gépiesen vette tudomásul benne két egymástól merőben eltérő egyéniség nyomait. Azt a csínt és rendet, amit Christine személyéhez kapcsolt, és azt a festői rendetlenséget, amely nyilván Patrickre jellemző. Eltekintve ettől, a szoba nem volt érdekes. Redfernék szobája mellett volt a Rosemond Dunley, ahol Poirot csak merő élvezetből témfergett egy darabig, hogy addig is elgyönyörködjék lakója egyéniségének nyomain. Megnézte azt a pár könyvet, amely az ágy melletti asztalon hevert, megcsodálta az öltöző asztalkára kirakott toalettkészlet költséges egyszerűségét. Orcimpái gyengéden szívták be annak a drága parfümnek illanó illatát, amelyet Rosemond Dunley használt. A Rosemond Dunley szobája mellett a folyosó északi végén ablak nyílott, innen egy erkélyre lehetett kilépni, ahonnan külső lépcső vezetett le az alanti sziklákhoz.
Erre járnak le az emberek fürödni reggeli előtt, mondta Weston. Mármint olyankor, amikor a sziklák közelében akarnak fürdeni, amit a legtöbb ember nem szeret.
Hercule Poirot szemében felcsillant az érdeklődés. Kilépett az erkélyre és letekintett. Odalent ösvény vitt azokhoz a cikk-cakkosan vájt lépcsőköz, amelyek a sziklákról a tengerhez vezettek. Egy másik ösvény bal felé kanyarodott és megkerülte a szállodát.
Ha az ember lemegy ezen a lépcsőn, jegyezte meg Poirot, és megkerüli balról a szállodát, szépen rátérhet a műút folytatására.
Weston bólintott, sőt, kiegészítette Poirot megállapítását.
Az ember még úgy is átmehet a szigeten, hogy közben be sem megy a szállodába,
hozzátette.
De egy ablakból akkor is megláthatják.
Melyik ablakból?
A két közös fürdőszoba ablaka néz arra éjszaknak, aztán a személyzeti fürdőszoba és a fölszinti ruhatár. Azon felül a biliárdszoba is.
Poirot bólintott.
Csak hogy az említett szobák mindegyikének tejüvegből van az ablaka. Egy ilyen gyönyörű délelőttön meg senki se biliárdozik. Ez igaz.
Weston rövid szünetet tartott, aztán így szólt.
Ha ő volt a tettes, akkor erre ment.
Marshall kapitányt érti?
Igen. Zsarolás ide vagy oda, a gyanú mégis ráirányul. A modora pedig... Hát a modora nem valami szerencsés.
Ez lehetséges, de a modor még nem tesz valakit gyilkossá,
mondta Poirot szárazon.
Szóval azt hiszi, hogy Marshall gyanún felül áll? Kérdezte Weston.
Poirot megrázta a fejét.
Ezt nem állítanám.
Majd meglátjuk, vélte Weston, mit hoz ki Colgate az írógépes alibiből. Közben kihallgatom ennek az emeletnek a szobalányát. Sok minden függ a vallomásától.
A szobalány olyan 30 év körüli lehetett, eleven, szolgálatkész és értelmes nő. Készségesen válaszolt. Marshall kapitány nem sokkal 10:30 után jött fel a szobájába. Ő akkor fejezte be a takarítást. Marshall arra kérte, hogy lehetőség szerint siessen. Visszajönni ugyan nem látta, de valamivel később hallotta az írógép kopogását. Véleménye szerint ez 10:50 volt. Akkor éppen Mr. és Mrs. Redfern szobájában takarított. Amikor ezzel végzett, átment Miss Dunley szobájába a folyosó végén. Itt már nem hallhatta az írógépet. Miss Dunley szobájába, amennyire meg tudja állapítani, valamivel 11 után lépett be. Emlékezett arra, hogy a Leadercambi templom toronyórája éppen akkor ütötte el a 11-et. 11:45 ment le, hogy elfogyassza a 10 óraiát és a csésze tejáját. Utána átment a szálloda másik szárnyába, hogy ott takarítson. A rendőrfőnök kérdésére elmondta, milyen sorrendben végzett a szobák takarításával ezen a folyosón. A Miss Linda Marshall-éval kezdte, következett a két közös fürdőszoba, Mrs. Marshall szobája és fürdőszobája, Marshall kapitány szobája, Mr. és Mrs. Redfern szobája és fürdőszobája. Marshall kapitány és Linda Marshall szobájához nem tartozott külön fürdőszoba. Mialatt Miss Dunley szobájában és fürdőszobájában volt, nem hallotta, hogy bárki is kinyitotta volna az ajtót és lement volna a lépcsőn a sziklákhoz, ugyanakkor azt is elmondta, hogy nem is hallhatja, ha az illető halkan jár. Weston a továbbiakban Mrs. Marshallról kérdezősködött. Nem, Mrs. Marshall rendszerint nem kelt fel korán. Ő, Gladys Narakot nagyon csodálkozott, amikor az ajtót alig valamivel 10 után nyitva találta, és Mrs. Marshall már nem volt a szobájában. Ez egészen szokatlan volt. Mrs. Marshall mindig ágyban reggelizett? Igen, uram, mindig. Nem sokat fogyasztott. Éppen csak teát, narancslevet és egy darabka pirítóst. Vigyázott a vonalaira, mint a legtöbb hölgy. Nem, semmi rendkívülit nem észlelt Mrs. Marshall viselkedésében ezen a reggelen. Olyan volt, mint mindig.
És önnek, mademoiselle, mi volt a véleménye Mrs. Marshallról? Kérdezte Hercule Poirot.
Gladys Narrakot csak rábámult.
Igazán nem illik, hogy én erről nyilatkozzam, mondta.
De igen, nagyon is illik. Kíváncsiak vagyunk, rendkívül kíváncsiak a véleményére.
Gladys kicsit nyugtalan pillantást vetett a rendőrfőnökre, aki igyekezett együttérző és helyeslő kifejezést erőszakolni az arcára, de valójában nem minden zavar nélkül vette tudomásul külföldi kollégájának a bizalom megnyerésére irányuló módszereit. Így azt mondta.
Na, igen, persze, csak rajta.
Életében először fordult elő Gladys Narakottal, hogy fürge elevensége cserben hagyta. Ujjai karton ruháját gyűrögették.
Hát, Mrs. Marshall nem az volt, akit úri hölgynek nevezünk. Úgy értem ezt, hogy inkább olyan volt, mint egy színésznő.
Valóban színésznő volt, vetette közbe Weston ezredes.
Igen, uram, hát éppen ezt mondom. Nemigen igyekezett kendőzni az érzéseit. Azért sem nagyon törte magát, hogy udvarias legyen, ha például nem akart udvarias lenni. Az egyik percben csupa mézmosoly, aztán a másikban, ha éppen nem talált meg valamit, vagy nem ugrott mindjárt valaki a csengetésére, vagy a fehér neműjét nem mosták ki idejére, no hát akkor goromba volt, mint a pokróc. A személyzet közt nem akadt olyan, aki szerette. De a ruhái nagyon szépek voltak, és persze nagyon csinos hölgy volt. Hát így aztán senki sem csodálkozott rajta, hogy körül rajongták.
Nem szívesen teszem fel a következő kérdést, mondta Weston ezredes. De nagyon lényeges valamire vonatkozik. Meg tudná mondani nekünk, hogy álltak a dolgok Mrs. Marshall és a férje között?
Gladys Narrakot egy percig habozott.
De azt csak nem tételezik fel, hogy a férje ölte meg?
Hát maga feltételezi?
Ó, én a világért sem. Micsoda nagyszerű úriember ez a Marshall kapitány? Soha sem lett volna képes ilyesmit elkövetni. Soha. Ebben biztos vagyok.
No. Azért nem olyan nagyon biztos, ezt hallom a hangján.
Gladys Narrakot vonakodva azt mondta.
Igen, mert mi mindent össze nem olvas az ember az újságokban. A féltékenység bizony. Megesett egy és más, amiről persze mindenki jártatja a száját. Már tudnilik Mrs. Marshall-al és Mr. Redfernnel kapcsolatban. Pedig Mrs. Redfern milyen kedves, szelíd hölgy. Hát nem gyalázat. És Mr. Redfern is igen rendes úriember. De úgy látszik, a férfiak nem tudnak uralkodni magukon, ha egy ilyen fajta nővel kerülnek össze, mint ez a Mrs. Marshall volt. Bizony, sok mindent le kell nyelnie minden feleségnek, ez már így van.
Sóhajtott és szünetet tartott.
De ha Marshall kapitány rájött volna valamire...
Akkor? Kérdezte élesen Weston ezzeles.
Néha,
mondta Gladys nárakot.